Sziasztok, ez itt a Filmo Podcast 78. adása, a vendégünk Páter Speró látványtervező, eredeti nevén Verebes Zoltán. Csak néhány filmcím a gazdag életművéből, ugye te teremtetted újra az idegszanatóriumot, ahol Szabó Győző leszokott a drogról a toxikómában, a 30-as évek Budapestjét is felépítetted a Budapest Noárban, és idén két új filmmel is jelentkeztél, már a mozikban látható a Semmelweis és a Cicaverzum, és én mindenképp fontosnak tartom megemlíteni, hogy számos rangos szaklap szerint az elmúlt évtized egyik legjobb filmének számító Duke of Burgundin is dolgoztál. Üdvözöllek, szia Zoli!
Hello!
Hogy tetszett a bemutató? Fontos címeket szedtem össze szerinted?
Mindegyik fontos a maga nemében, mert egyel tovább itt ahhoz, ami most van. Talán ezek közül a Duke of Burgundy az, ami nekem nagyon meghatározó, mert az volt az első komolyabb kihívás, és azt a mai napig nagyon közel áll hozzám.
Amikor készültem erre a podcastre, így azon gondolkoztam, hogy olyan milyen személyiségeggyel vagy érdeklődéssel kell bírni egy jó látványtervezőnek, és hát lehet, hogy messziről indítok, de én arra jutottam, olyan fontos, hogy legyen nagy fantáziája, kreativitása, és hogy ne elégedje meg azzal csak, hogy így a fejében létrehoz világokat, hanem azt így valahogy így tapintatóvá is akarja tenni, létre akarja hozni. Szerinted ez most leírtalak téged jó irányba?
Igen, a fantázia az biztos, hogy nagyon fontos, hogy legyen, az a megfigyelő képességet is ide sorolnám, mert az talán még fontosabb, ugyanis egy látványtervező az sose csak azt csinálja, amit szeretne, hanem egy picit, ez egy alkalmazott művészet, és egy kicsit afelé kell tendálni, egyrészt amit a rendező és az operatőr is gondol, másrészt meg ami a saját ízléséhez képest legjobban szolgálja a filmet. Ez mindig kompromisszumokat kell kötni a koncepciónál már, tehát hogy teljesen más látványokat is el tudnék képzelni bizonyos filmekhez, hogyha teljesen autonóm csinálhatnám, de itt ugye nem erről van szó sosem.
Állandó kompromisszumkötés a látványtervezés, és hogyha most így gyorsan végig gondolod az eddigi filmjeidet, szerinted van olyan, amit ugye látványtervezőként vettél részt, és mégis nagyon közel áll a te eredeti saját koncepciót, az álmodhoz?
Hát ez a Duke of Burgundy, azért az nem szabad eltitkolni, vagy hát nem tudom, hogy a filmkészítők nagy százalékban ezzel azonosulnak ezzel a gondolattal, de én mindenképpen úgy gondolom, hogy maga a készítés az majd, hogy nem fontosabb a filmeseknek az a processzus, amíg a film készül, az abban van valahogy az ereje, azért csinálja az ember. És az egy olyan film volt, ami nagyon meglepett engem is. És az nagyon ritka, amikor egy film akkor is tetszene, hogyha nem dolgoztam volna benne, vagy büszkén ki tudom húzni magam benne akkor is, hogyha elfelejtem azt, hogy ezt én csináltam, és az egy olyan film, ami meglepett. Tehát ami nem tudtam, hogy mi lesz a végeredmény, és utána jó leső érzés volt az, hogy egy olyan filmet nézek, ami önmagában is tetszik, függetlenül attól, hogy dolgoztam benne.
És miközben dolgoztál rajta, már akkor érezted, hogy itt valami nagyszerű, különleges dolog készülődik, vagy amit ugye említettem, azt nem tudom, mennyire követted a film sorsát, de hogy Indie Wire, Little White Lies, és még sorolhatnám, tényleg neves filmes angol nyelvű magazinok, nem csak, hogy akkor 2015-ben sorolták a legjobbak közé az évvégi toplistákon, hanem így emlékeztek, és emlékszem az évtized végén, tudod, van ez a nagyon sok toplista, és itt sokszor előkerült, ezt te figyelted el is.
Hát persze, én nagyon sok mindent köszönhetek annak a filmnek, tehát igazából a külföldi munkáim a mai napig onnan dotálódnak, mai napig van olyan megkeresésem, ami annak kapcsán gondol rám, hogy én alkalmas lehetek egy filmre, de nyilván amikor csináljuk, akkor azért nem ez lebeg a szemem előtt. Akkor én meg egy ilyen friss látványtervező voltam, és még talán az volt az első külföldi projekt, úgyhogy ott még szoktam az egészet, és nem volt egy nagy költségvetés ráadásul, tehát hogy ott azért sok lelemény is kellett, és éppen ezért valahogy egy ilyen nagyon jó emlék.
Fogunk még a Duke of Burgundyról beszélgetni, csak hagyj ugorjak vissza egészen a gyerekkorodig, hogy Martin Scorsese már 11 évesen lerajzolt magának snitre egy római birodalom idején játszódó eposznak, így egy kis gyerekrajzok, de mégis, hogy ez kicsit te is, vagy hogy már ilyen korán rajzolgattál magadnak? valahogy megy a filmszerű, a film felé tendáltál, szerinted?
Igen, vannak nyomai, nyilván ezek akkor még nem, az ember nem tudja, hogy éppen vizualitással foglalkozik, de voltak próbálkozásaim. Én Star Wars figurákat animáltam Super 8-as kamerával, és ilyesmiket csináltam, sokat rajzoltam, de inkább így szívtam magamba a filmeket, képregényeket, és mindig is valahogy a kulisszái a színháznak is, meg a filmnek is valahogy így vonzottak, de szerintem ez majdnem, tehát ebben van valami misztérium, ami mindenkit vonzadott esetben, az, hogy aztán ott találtam meg a helyemet, az azért kalandos utakon érkezik meg, szóval nehéz ezt kigobozni, de az biztos, hogy valahogy a látásmódom, meg az, hogy a szememet használom, az mindig is egy ilyen attribútum volt, az már gyerekkoromban is.
Azt jól veszem ki, hogy nem volt egy ilyen konkrét pillanat az életedben, hogy amikor itt tudod, hogy megjelenik egy nagy felkiáltó az ember feje felett, hogy hú, én filmmel akarok foglalkozni.
Talán nem, mert az ember nem tudja, hogy készül egy film, és addig igazából nem úgy vágyódik a másik oldalra, de maga a filmek hatása az beszippantott, és az inkább filmeket akartam nézni, mint hogy csinálni, és aztán amikor átkerül a másik oldalra az ember, akkor meg valahogy ez visszaszorul, tehát hogy nagyon egyrészt válogatósabb lesz, másrészt kevesebb filmet is néz.
És ez hiányzik neked, hogy sok szabadidő és tényleg csak filmnézés otthon egymás után?
Nem, valószínűleg nem is az a szabadidő kérdése, mert valahogy át is alakult talán a mozi a gyerekkorom óta, tehát már mást jelent látni egy filmet, akkoriban nagyon sokáig az emlékéből kellett élni egy filmnek, és az a hatás is az emlékéből táplálkozott. Ma én régen megnéztem egy nap két filmet, akár egyedül is ültem a moziba, és tényleg így faltam, mindenre kíváncsi voltam, mindent meg akartam nézni. Ma meg azért ugye ülünk egy streaming előtt, és akkor valamibe belenézek, és hogyha az egy perc után nem húz be, akkor megyek a következőre, és valahogy, tehát már az én filmnézési szokásaim is megváltoztak, és már nagyon ritka, hogy várok egy filmet, tehát az évente talán van egy vagy kettő, amit mindenképp moziba szeretnék megnézni, és a többit simán elviselem otthon, akár a laptopomon is, vagy a tévémen, mert más talán a befogadó képesség, szóval, hogy már telítettebb, vagy ha mehetnék moziba minden nap kétszer, akkor lehet, hogy régebbi filmeket néznék, és nem újakat.
És mi a helyzet a saját filmeidre? Úgy értem, hogy látványtervezők, vagy akár rendezőként dolgoztál. Szereted őket visszanézni?
Van, hogy valahogy így rám jön, és valakivel, aki nem látta, megnézem, de azért nem az a jellemző, hogy így ilyen nappal a saját munkásságomat nézem. Valamikor így feltűnik, hogy már nagyon rég láttam valamit, és ugye kíváncsi leszek rá, de nem. Ha túl vagyok rajta, akkor kevésbé foglalkozom már vele.
Ugye a legtöbb magyar filmes az SFF-re járt, ott diplomázott, de viszont ugye egészen Londonig mentél, a London Film School-ba, ugye ott első magyarként diplomáztál. Így utólag visszatekintve megérte kimenni tanulni?
Megérte az életem szempontjából, a filmes karrierem szempontjából nehéz szétszedni, hogy pontosan mit adott hozzá, de nem kéri senki el a diplomámat, mióta lediplomáztam, és egy kicsit úgy érzem, hogy amit egy filmes iskolában megtanul az ember, az első sorban a kánon, és az jó esetben az, ahogy nem akarja csinálni. Hát ad egy magabiztosságot, de nekem inkább Anglia vagy London volt az, ami az életem szempontjából formált rajtam, és talán a filmhez való hozzáállásom is megváltozott onnantól kezdve, hogy 4 éven keresztül rá van kényszerítve az ember, hogy napi szinten ebbe a közegbe kihívások érjék. De nekem tehát az életem szempontjából igazából ez nem volt egy könnyű periódus, és teljesen más ilyen intenciókkal mentem. Én ugye rendezőként diplomáztam, és végül látványtervező lettem, de amikor oda megy valaki, akkor van benne némi naivitás a filmiparral kapcsolatban, amit onnantól, hogy belekerül és funkcionál, muszáj újra gondolni, és valahogy magáévá tenni ahhoz, hogy életképes legyen.
Ugye mondtad, hogy ott megtanultad azt, hogy hogyan ne csináld. Tehát akkor elmondod nekünk, hogy ha most tényleg a határa csillagos ég, akkor te hogyan szeretnéd, hogyan filmeznél? Ez most kb. Az arcpolitikádra kérdezik rá.
De mint rendező?
Igen, akkor maradjunk meg, még tényleg annak tanultál.
Hát én gyakorlatilag azért lettem látványtervező, mert ahogy én szeretném csinálni, annak nagyon pici táptalaja van. Az ugye egy kockázatos... Én a kockázatos filmezésben hiszek, abban hiszek, hogy kockázat nélkül nagyon kevés újat lehet letenni az asztalra, és ugye ez nem egy, hogy mondjam, egy mai gondolkodás, amikor mindenki financiális alapokon kénytelen filmezni, ha a rendezőként akar érvényesülni, és nagyon kevés rendező teheti meg, hogy a saját útját járja. Úgyhogy én egy picit ebbe visszaszorultam, mert úgy viszont nincs kedvem rendezni, tehát csak azért nem szeretnék rendező lenni, hogy legyenek filmjeim, hogyha nem lehetnek olyan filmjeim, amilyen filmekben én hiszek, akkor ezt addig elengedem, és de mert nagyon máshoz nem értek, ehhez talán értek a vizualitáshoz, ezért végül is egy ilyen alkalmazott művészeti állapotot vettem fel, és ebben helyenként tudom magam jól érezni, vagy kreatívnak érezni, helyenként nem, de mégis valahogy azt érzem, hogy ezt föl lehet fogni úgy, mint egy szakmát, és akkor viszont így van értelme csinálni. A rendezőként egy kicsit szigorúbb vagyok, tehát a rendező az teljes autonómiát kell élvezzen a saját filmjét tekintve, és amíg az nekem nem jön össze, addig nem csinálok filmet.
Nekem most több kérdés is eszembe jutott, menjünk sorjában, hogy mondtad, hogy te a kockázatos filmkészítést szereted, ezt most szeretném valahogy konkrétizálni, és eszembe jutott. Erre a legklasszikusabb példa Werner Herzog, aki mindjárt dzsungelbe és hajókat visz át egy gerinceken, pisztolyt fog egymásra a Klaus Kinski-vel, vagy te emlékszel ezekre az
emlékszekre.
Így gondolod a kockázatot?
Nem, a kockázatot a hatásában kockázatos, metódusában kockázatos, és nyilván a végeredmény tekintve kockázatos, tehát vagy hogyan nem áll közel hozzám az, hogy zsánerek közé szorítunk gondolatokat. Szerintem egy film az organikusabban jön létre, ha zsánernek hívjuk, ha nem. Én valahogy sokkal inkább vonzódom azokhoz a filmekhez, amik a saját műfaj teremtenek, és abban ilyen kakuktojásként léteznek. Nyilván az ember olyan filmet szeretne csinálni, ami neki hiányzik. Nekem azok a filmek hiányoznak, amik nem hasonlítanak semmi másra, csak saját magukra.
Ugye neked ugye egy nagy játékfilmed van rendezőként, az Egy című sci-fi Stanislav Lem novellája alapján. Most már kíváncsi lettem, hogy így visszatekintve, az egy sikeres kísérlet volt. Úgy értve, hogy elmondtad, hogy te hogyan szeretnél filmezni, abból a néző megértheti, hogy te szerinted, hogy Verebe Zori...
Hát akkor is ott, ugye ez 2007-ben forgott, 2009-ben jött ki, akkor is ott megérthette volna. Hát nyilván egy fiatalabb ember voltam, jóval naívabb hozzáállással, és sokkal nagyobb szabadság igényel, mint ahogy most készítenék egy filmet. Nyilván egy kicsit azért ravaszabb, meg stratégikusabb lennék, ha most lehetőséghez jutnék, de abból a szempontból mindenképpen sikeres volt, hogy igazából minden filmipari törvényszerűségnek ellentmondott már akkor is, hogy egy ilyen film létrejöjjön. Tehát ha valamire igazán büszke vagyok abban a filmmel kapcsolatban, akkor az az, hogy össze tudtam hozni. Pedig a kockázatai azok ugyanúgy megvoltak, nem igazán értette senki, hogy költségvetésének az összegründolásakor se, hogy ez pontosan mi akar lenni, és létrejött, és valamilyen szinten sikeresnek mondható abban az évben. Volt azt hiszem a magyar film történetében talán a legtöbb első film, 9 vagy 10 első film volt, és nyertünk vele díjakat itthon is, külföldön is, és hát lett egy szűk közönsége, de az tudtuk, hogy ez egy megosztó dolog lesz, és azért nem volt annyira, hogy mondjam, markáns, tehát ez egy első film volt, nem volt olyan markáns lábakon álló dolog, rengeteg kompromisszum is rányomta a bélyegét, de ma már nem egy ilyen filmet csinálnék, de teljesen vállaltan benne van az, aki akkor én voltam.
röviden kérdezem, és rövid választ kérek, hogy büszke vagy rá?
Büszke vagyok rá, igen, mindenképpen.
Ha jól emlékszem, én azt még a film szemmel láttam annó, és most készültem a podcastre, és én arra jutottam, hogy ez a film jelenleg nem elérhető legálisan. Nem kutakodtam eléggé, vagy tényleg nincs fent semmilyen stream?
Fenn van a YouTube-on, az én csatornámon.
Az akkor úgy elérhető.
Igen. Már, hát ugye itt az történt, a producerem Kamondi Zoltán meghalt pár éve, és az ő cége az hát egy ilyen csődeljárás alatt így felszámolták, és igazából én egy fél éves kutakodás után több producéremmel arra jutottam, hogy nincs meg, hogy kié a jog, tehát hogy igazából ennek a filmnek nincs meg a jogutódja. Bizonyos vélemények szerint ez visszaszáll az akkori MMK jogutódjára, ami az NFI, de náluk nincs meg, például digitális formában nincs meg, a filmnek van kópiája. Voltak streaming szolgáltatók, akik meg akarták vásárolni, és akkor ez felmerült, hogy ki adja el nekik, de mert ez így nincs tisztázva, igazából már korábban is én felraktam a YouTube-ra, mert nem ebbe az egész ilyen jogi mizériában nem hiszek szerintem. Én nem azért csináltam a filmet, mert azt gondoltam, hogy ebből bárki meggazdagodhat. DVD-n is azért szerettem volna kiadni, mert úgy gondoltam, hogy ez egy óriás biznisz lesz, hanem hogy eljusson azokhoz, akik még esetleg hallanak róla és megnéznék. Úgyhogy ez most ebben a formában elérhető csak.
És szólj, hogyha félértelmezem, amit mondtál, csak hogy én úgy értelmeztem, hogy itt szépen ráébredtél a filmipar kötöttségei, szükségszerűségei, és ezért inkább elmentél látványtervezőnek, mint ezt a rendezői autonómiát keresni hiába.
Azt mondanám, hogy addig, amíg egy egyedülálló fiatal ember voltam, addig megtehettem, hogy mondjam, így lézengjek, mint rendező. Igazából itthon ugye csak reklámmal keresett pénzt egy rendező, az nekem nem tetszett, és mivel szerettem volna film közelbe maradni, ezért egy ilyen huszárvágással egyszer csak úgy döntöttem, hogy én egy fél lépést hátra lépek, vagy kettőt, mert ez nekem kényelmesebb volt ilyen közérzettelmet tekintve, de ez nem azt jelenti, hogy bennem nincs meg a vágy, hogy rendezzek filmet, de van egy projektem, ami hát ilyen küszködve hol előre, hol hátra, de most például úgy érzem, hogy halad, aztán majd meglátjuk, akkor sincs semmi, hogyha nem jön össze, de ez még így a jövő zenéje, hogy ha összejön, akkor azon leszek, hogy megcsinálják. Azért nagyon nehéz dolog, főleg úgy, hogy igazából én azok alatt, az évek alatt, amik itt telnek, múlnak, nincsenek rendezői referenciáim, tehát gyakorlatilag egyre nehezebb.
Ugye mondtad, hogy van ez a régi álmod rendezőként. Ugye szerintem, hogy az elmúlt 10 évben, hogyha interjút készítettek veled, ez így a legtöbb évben így felmerült, ugye ez a Boris Vianna, a szívtépője. Így fordítjuk magyarra?
Mi szívszaggatónak használjuk, de mivel hogy angol nyelven szeretném csinálni, ez igazából Heart Snatcher címen futna, ha egyszer összejönne.
És mi van ebben a regényben, ebben a történetben, ami ilyen sokáig fogva tart téged?
Valószínűleg minden benne van, amiről én beszélnék, és azóta igazából csak gyűlt az az érzet, annak a súlya, hogy bármi mással elkezdtem elfoglalkozni, azt éreztem, hogy valahogy vissza kell mennem erre, mert ez az, ami azt a dilemmát boncolgatja, ami valószínűleg az én egész életemnek egy ilyen kulcseleme, és nem vagyok hajlandó addig feladni, vagy csak azért másba kezdeni, mert ez nehezen moccan.
Most, de mi ez a dilemma, ezt tudod konkrétizálni?
Amikor az ember olvas valamit, amit úgy érzi, hogy neki írtak, és így annyira fejen találja a szöget, végülis az összes eleme a filmnek, a karakterei, a környezete, a sztoria, az, amit én tovább gondolok belőle. Olyan ontológiai kérdések, amik ilyen napi szinten meghatározzák a kérdéseimet, a világról alkotott érzeteimet, és leképezik valahogy egy vizuális platformra. Nyilván ez a könyv most már nem egy ilyen embrionális állapotban van, hanem gyakorlatilag továbbra is dolgozom rajta, és nyilván nem oda fejezném be, ahonnan elkezdtem, de tehát nem tudom egyszerűen elengedni, hogyha tudnám, akkor már lehet, hogy vígjátékokat rendezni.
Bocsánat, hogy most ilyen konyha pszichológus leszek, de hogy ez nem ilyen toxikus kapcsolat, hogy nem tudsz kilépni ebből, pedig azt látszik, hogy ebből már nem lesz semmi, és mégis benne vagy, benne vagy?
Nem, mert közben látványtervezőként azért nagyon, most már mondhatom, hogy túl egy évtizeden nagyon sok projektet csinálok, aminél látom azt, hogy mennyire fontos az, hogy a rendezőnek fontos legyen a filmje, és hogy az ami abban a filmben van, az valahogy az ő személyére nézve valahogy ilyen relációban legyen. Szerintem az minden olyan filmen, ami hatásában újszerű és működik, abban azért ott kell legyen ez a toxikus kapcsolat, tehát hogy az, hogy ez macerálja az embert, és nem tudja elengedni. Látok benne valami, az túlzás, hogy heroikus küzdelmet, de valami értelmet, hogy én ezért küzdök. Mert ha egyszer megvalósul az a több 10 év, amit belerakok, az benne lesz. Tehát...
Na, bocsáss meg, akkor mégis csak jó a Werner-Herzogi kapcsolat, mert általában olyan emberekről forgat filmet, akik ebben a lehetetlent akarják megvalósítani.
Igen. Én nagyon szeretem a Herzogot, és pont azért, mert teljesen önmagad, és a filmje is szerintem nagyon-nagyon erősen viselik az ő személyiségjegyeit.
Hogyha kicsit átérünk, akkor a látványtervezésre, amivel az elmúlt években foglalkoztál, én jól rakom össze, hogy egy látványtervezőnek igazából nagyon sok mindenhez kell legalább egy kicsit értenie, hogy építészeti stílusok, különböző, nem tudom, anyagok, textúrák, vizualitás, mint egy ilyen ezermester, aki elméleti meg gyakorlati síkon is ott van. Ez jó irányba megyek?
Igen, az, hogy érteni, inkább, hát hogyha úgy értjük az értenit, hogy megérteni, képesnek kell lenni megérteni egy kort az adott film relációjában, azért minden filmet valamilyen szintű research és témában való elmélyülés az jellemez, hogy arra van talán idő, tehát avval kezdem. Kicsit azt gondolom, hogy ez a szépsége is, hogy minden film egy picit más hozzáállást igényel és kapacitás, mert bár bizonyos korokban talán már otthonosabban mozgom, hogyha újra jön egy film, mondjuk, ami 19. század, akkor avval a szemmel kell beleugrani, hogy annak a filmnek a helyszínei, annak a filmnek a rekvizitumai vagy atmoszférájához képest mit emelek be, és ebből a szempontból mindig izgalmas, hogy ahány látványtervező annyiféle gondolkodással lehet nekiállni.
De ebben számomra van valami nagyon grandiózus, meg ilyen megfélelmítő, hogy nem tudom, vegyük a Budapest Noárt, hogy akkor neked fél éved volt arra, hogy megértsed, hogy nézett ki a 30-es években Budapest, a Semmelweisnél ugye neked Bécset kellett tanulmányozni 1840-es években, csak hogy közben vannak, nem tudom, történészek, akikkel az egész életük mondjuk arról szól, hogy Bécs a 19. században. Ez nem egy ilyen félelmetes tudat, hogy fél év alatt ki kell magad képezni?
Le kell küzdeni a félelmet, de most például pont olvasgatom a Ridley Scott interjúkat a Napoleon kapcsán, és egy nagyon jókat mosolygok, mert abszolút azonosulni avval, ahogy ő közelít ehhez. Kicsit a látványtervező azért ugye nem történelemkönyveket ír, hanem filmeket készít. Nyilván vannak olyan alapok, amik szintén nem az a fontos, hogy az pont az legyen, ami volt, vagy pont olyan legyen, ami volt, de amit nem lehet áthágni. Mondjuk egy konkrét példát mondok a Semmelweisnél, például sokáig beleterveztünk, ugye kézmosás egy fő attribútum a filmnek, beleterveztünk csapokat a kórháznak a helyszíneibe, és aztán ugye rájöttünk, hogy nem volt még vízvezeték, tehát nem így működött a kézmosás, kutak voltak a kórházak udvarán. Ez szerintem egy olyan torzítás lett volna, amit nem engedhetek meg magamnak, viszont egy csomó olyan dolog van, amit ha lehetett, akkor lehet. Nem tudjuk, mert nem voltunk ott, és nem voltunk mindenhol ott.
Konkrétan ezt nyilatkozta, igen. Egyszer iliszkodt az elmúlt.
Igen, tehát hogy ezt a történész se tudhatja biztosan, mert bár megállapíthatja, hogy mondjuk nem tudom, nem ilyeneket ettek, de mivel nem volt ott mindig mindenhol, ahol ettek, ha volt olyan ételhoz elő lehetett állítani, alapanyag volt hozzá, akkor ez nem fogja számon kérni egy olyan néző, akire hat a film, és megy vele. Ezt el lehet engedni, főleg akkor, hogyha megvan az a magabiztosság, hogy rengeteg információt be tudunk gyűjteni, akkor már megvan a know-how, és így nagyjából tudjuk, hogy mire kell koncentrálni, akkor igazából ezek a kiskapuk is megjelennek elég könnyen, hogy mi az, ahol lehet, ahol van játéktér, esetleg fiktívebb elemeket beemelni.
Az ilyen történelmi környezetben játszódó filmeknél, amiket dolgoztál, szerintem a Semmelweis meg a Budapest Noir a két legjobb példa, így megkapod a feladatot, akkor ezt úgy képzeljem, hogy így átmész kicsit ilyen egyetemista diákra, aki a vizsgájára készül, és könyvtárak, Google keresések, és csak olvasol, meg fényképalmúak?
Inkább azt mondanám, hogy először valami kötőszövetet keresek egy film vizualitásához, tehát hogyha most a Semmelweisnél maradunk, akkor amikor olvasom, akkor vannak dolgok, amik már megjelennek, vagy amikbe bele tudok kapaszkodni, vagy ami jobban vonz, és ezeket az attribútumokat, ha el tudom adni a rendezőnek, meg az operatőrnek, akkor ezeket tényleg egy ilyen kötőanyagként mindenhova szeretném beleépíteni, és akkor igazából, hát most már az könyvtárban nagyon nem kell járni, vannak olyan könyvek, amiket megrendelek egy-egy film kapcsán, de azért az internet ma már mindent, ami létezik információban, birtokol és hozzáférhetővé tesz, úgyhogy azért az elég gyors szokott lenni, de mondjuk egy pár hét alatt el lehet oda jutni, hogy a játék szabályai megteremtődjenek, és aztán nyilván minden filmnek elteszem azt a gyűjtését, meg azt a képi anyagát, ami referencia, és onnantól egy picit könnyebb is, ha valami ismétlődik egy másik projektben.
Használod ezt a kötőanyag szót, a Semmelweisnél mi volt a fő kötőanyag?
Hát a kosz. Nekem tehát minden, ami 19. századi és vizuálisan érdekes, az inkább a viktoriánus referenciákban volt. Ugye nem nagyon volt, tehát hogy fotóreferenciák nem igazán vannak, mert hogy a fotózásnak kb. A hajnala volt ez a kor. De azért egy látványtervező ilyen plusz-minusz 50 évet referenciába simán benyel, ha csak nem nagyon-nagyon konkrét dolgokról beszélünk. Úgyhogy nyilván azok a környezetek, azok a kórházi közegek, amik az 1800-as évek második felében fellelhetőek voltak, azok közül nagyon sok dolgot megnéztem, és azt láttam, hogy azért alapvetően, ami nekem ebből tetszik, az, ami másmilyen, mint a mai korban, és mivel én azt szerettem volna, hogy ez egy koszos közeg, és valahogy a kosz az feltűnjön, ezért elkezdtük mellőzni, tehát próbáltuk eltávolodni attól, ami ma van, hogy egy kórházban kicsit más a vizuális érzet, mert ebben a korban igazából azok szültek kórházban, akik nem volt pénzük otthon szülni, kicsit furcsából, mert a gazdagok otthon szültek, kiment az orvos, az volt a biztonságos, és a kórházban pedig prostituáltak és szegények szültek, és ezért inkább olyan bútorok, olyan rekvizitumok vannak a helyszíneken, amik emlékeztetnek arra, hogy mint az otthoni bútorok, tehát sokkal több faérzet van, és csempe szinte sehol, és semmi sterilitás nem hajasztunk, hanem inkább arra, hogy valahogy megérezze az ember, hogy itt gyakorlatilag fájdalomcsillapítás nélkül gyógyítottak, és egy picit mindennek az volt a szempontrendszere, hogy az orvostudomány az egy gyerekcipőben járó történet. Erre próbáltunk ráerősíteni, és igazából most nyilván a Bécs az egy kicsit élére vasaltabb világ volt, ami szerintem kevésbé izgalmas, vagy picit talán steril, és olyan nekem gyakran szépelgő ilyen kosztümös filmekben. Én ebből szerettem volna egy picit kizökkenteni a látványt, és egy kicsit...
Sikerült szerintem?
Hát többé-kevésbé talán, remélem, hogy igen, de hát arra törekedtünk, igen, hogy megjelenjen ennek a vadsága. Tehát, hogy itt rengeteg boncolás van, rengeteg hullát látunk, de nyilván a film egy nagyon klasszikus szempontrendszer szerint akarta tálalni ezeket, tehát hogy semmiképpen sem, ezek az explicit dolgok sem visszataszítóak annyira, szerintem, hogy ne lehessen nézni.
Ebben a filmben több boncolási jelenet is van, meg hulla. Ez igen tökre érdekel, hogy amikor a rendező hullát kér meg különböző emberi szerveket, amiket ki kell rakni egy tányérba, ilyenkor az art department ezeket hogyan teremti elő?
Prosztetiknek hívjuk, ez egy külön részleg, ami az art departmenttel szorosan együttműködik, de ezt ugye a Pohárnok Iván cége és csapata hozta létre. Nyilván mi is adtunk nekik referenciákat, voltak konzultációk, de ez alapvetően ez egy külön szakma, amiben ők a profi. Azt mondanám, hogy világos világszínvonalúak, nagyon sok külföldi filmet is csinálnak, és külföldre is dolgoznak. Van egy logisztika, hogy hány hulla kell, hány szerv, amit mi kezelünk, illetve az, hogy arra még mi jön, mert aztán utána ők leszállítják nekünk ezeket a kellékeket, és utána nekünk azt meg bele kell helyeznünk, mondjuk egy korbonctanra betesszük, akkor milyen asztalokon, azok hogy vannak összevérezve, még mi jön melléjük, tudunk-e újra használni egy, mondjuk adott esetben egy hullát, úgyhogy le van takarva, stb. Ezek azért elég drága mulatságok, például ez egy külön részleg.
Leforog a jelenet, megcsinálta a hulla, ami a hullának a dolga volt, utána mi történik egy ilyen kellékkel? Ez egy más filmben ezt újra lehet hasznosítani? Vagy?
Azt hiszem a protokoll az, hogy azért nem szokás, van, hát a hullák között is van hierarchia, tehát van olyan hulla, ami ugye fekszik egy csatatéren, és se keze, se lába, az talán más filmben is szerepel, de mondjuk ilyen konkrét, tehát nálunk azért volt egy-két konkrét hull, azt újra gyártják, tehát ezt talán elteszik ők, nem hiszem, hogy bárki hazavinné, de az nem szokás. Ugyanígy bizonyos tárgyakat, amit legyártunk, sem feltétlenül tehát én se raknám be egy másik filmnek a mondjuk a boncasztalát egy az egyben, nem csak azért, mert
ez egy szakmai hiúság, nem? Hát, ne ismételjem el magam.
Igen, meg amíg nem jött ki a film, biztos, hogy nem, de például a külföldi filmeknél nagyon szigorúan is veszik, tehát, hogy ott gyakorlatilag meg kell semmisíteni mindent, vagy pedig elszállítják, mert majd nem azt mondom, hogy jogdíjas minden dizájn.
Maradunk a Semmelweisnél, csak egy kicsit visszább lépünk. A színészeknél közismert, hogy legtöbbször ugye úgy kapják meg a szerepet, hogy castingra járnak, elmondják az a megtanult szöveget, aztán visszahívják őket, egyre kevesebben maradnak. Ugye ez a tankönyvi példája, hogy egy színész bekerült a filmbe, aztán persze van még jó sok más. Ehhez képest a magyar filmiparban egy látványtervező, van akkora látványtervezői tömeg, hogy itt versenyeztetés legyen, vagy...
A tömeg nincs, de azért van valamennyi kompetíció. Hát ez nagyon filmre válogatja valaki. Én szeretek most már olyan filmekbe menni, ahol azért hívnak engem, mert engem akarnak, vagy azt gondolják, hogy én arra én kellek. Persze ez egy ilyen hiú ábránd, mert néha azért csak egy látványtervezőt keresnek, aki jól megcsinálja, és mindegy, hogy mit csinál, de hát ez nagyon eseti. Van, amikor tehát most például versenyben vagyok, és nem tudom, hogy kikkel egy külföldi filmért, de érzem, hogy ez azért több körös, mert nem én vagyok az egyetlen, akit vizslatnak, és van olyan, amikor mondjuk nem dolgoztam a rendezővel, akkor nyilván meg kell győzni, valaki ajánl, vagy velem találkozik először, de akkor meg kell győzni, hogy én erre alkalmas vagyok, ennek is sok módja lehet. Azért alapvetően nem vagyunk sokan, szóval ez egy hiány szakma. Most azért remélhetően már van olyan érdeklődés ilyen fiatalabb generációkban, akik ezt szeretnék üzni, és egyébként a lehető legjobb kor, mert most változik is nagyjából az AI-jal. Szerintem az egész Art Department SD az egy teljesen új irányt fog venni.
Akkor témánál vagyunk, mert ugye ezt kb. Minden szakmáról már írtak egy cikket, hogy akkor most ő veszélyben van-e az mesterséges intelligencia által, vagy sem. A te szakmád, a látványrendező, az mennyire félhet?
Hát ez csak az én személyes gondolatom erről, hogy én nem félek. Szerintem azoknak van félnivalójuk, akik nem kezdik el használni. Mi már használjuk, és hát rengeteget könnyít mindenen. Tehát, hogy gyorsít, könnyít, és én nem látom be, hogy miért kell tőle félni. Én egy picit túldimenzionáltnak tartok minden ilyen parázást, mert kicsit olyan, mintha túl vagy lebecsülné magát az ember, vagy túlbecsülné az AI-t. Lehet, hogy megtervezi a látványt helyettem egy ponton, most még azért ott nem tartunk, de mondjuk koncepteket már csinál olyanokat, mint konceptartisztok. Nem mindegyik, de bizonyos konceptartisztoknak a színvonalát már megugorja mondjuk a Midjourney, de a parancsot azt akkor is valaki adja, és azt úgy kell adni, hogy jó legyen, de azt se látom, hogy egy grafikus miért szeretne jobban 3 hétig csinálni egy tapétát, amikor 20 másodpercig is csinálhatja, és jobb lesz, hogyha az AI-jal csinálja.
De akkor szerinted tart már ott a technológia, hogy én látványtervező vagyok, megvannak nekem ezek a programok, és akkor annyit beírok, Bécsi bálterem, századforduló, adok még pár koordinátát, és akkor kidob egy olyan konceptet, amit én beadhatok a rendezőnek?
Igen, akár ki is dobja, de a látványtervezés azért nem a koncept. Tehát a koncept az segít abban, hogy eljussunk oda, hogy egy nyelvet beszéljünk, de a látványtervezés, tehát hogy mondjam, a design papíron vagy a monitoron, az nagyon gyorsan, nagyon csodálatos tud lenni. A látványtervezés az, hogy ez hogy kerül oda. Hogy beleférjen a büdzsébe, úgy, hogy részleteiben működjön, és hogy az film egészére nézve valahogy összekapaszkodjon minden mással. Tehát, hogy azért ebből az a látásmód, ami az eszenciája, azt nem fogja tudni pótolni az AI, mivel hogy az AI nem tudja, hogy mit csinál. Tehát, hogy ő nagyon sok datából pixelek közti relációt számol, de amikor én kérek tőle egy báltermet, akkor ő nem tudja, hogy egy báltermet csinál, hanem csak a bálterem szóra keres, és azokat a referenciákat, amit talál, azokat összevonja. Ami egyébként koncept formájában működik, azért a látványtervezés az nem csak a látványterv, tehát, hogy bárcsak az lenne, és minden úgy valósulna meg, ahogy a konceptem van. Szerintem egyik film, nagyon kevés az a film, ahol ha oda tesszük a konceptet, meg az eredeti, vagy a később létrejövő snittet, akkor az 100%-ba fedi egymást, mert rengeteg, hogy mondjam, organikusan alakuló komponense van még, ami közbe fog szólni.
Visszatérve a konkrét témánkhoz, a Semmelweishez, ehhez ugye mondtad, hogy könyvtárban már nem igazán kell járni, ott van az internet, vagy megrendeled otthonra a könyvet, de ugye ez a film Bécsben játszódik, és az ember kint van 2 óra alatt. Érdemes volt neked például kimenni Bécsben nézelődni?
Persze, sőt, voltak utcaképek, amiket megjárattunk a teória szintjén, ha mi lenne, ha ott forgatnánk, de ugye ezek mind költségvetésekkel is kell, hogy találkozzanak, és aztán azt számoltuk, hogyha ott lezárunk, hogy az óvárosba lehetett volna olyat forgatni, ami ebbe a korba működik, ott elég sok üzletet kellett volna bezárni, turistaövezeteket lezárni, tehát ez nem az a büdzsé volt, még úgyse, hogy magyar viszonylatban magas költségvetése volt, úgyhogy végül nem volt benne annyi külső, hogy ezért kimenjünk. De voltunk innen egy párszor, igen.
A látvány tervezőnek része a munkájának az, amit egy location scout szokott elvégezni, hogy helyszínt keres? Te például a Semmelweis kapcsán sétálgattál Budapesten, hogy melyik utca jó neked?
Igen, de azért alapvetően itt is a képlethez keresünk a helyszínt, és a képlet itt az volt, hogy egy homogén közeget próbáltunk, tehát hogy a kórház volt a főhelyszínünk, és annak különböző részei, és tudtuk, hogy sokat kell ott lennünk, azért alapvetően egy olyan helyszínt kerestünk, ami könnyen formálható, tehát nem kell kitelepítenünk onnan senkit, semmit, megcsinálható hozzá a külső, és akkor ilyenkor már azért annyi helyszín nincs Budapesten, hogy ez olyan, hogy ne lehessen tudni, hogy kb. Miből élünk, úgyhogy az megvolt nagyjából, hogy mik jöhetnek szóba, meg hogy jöhetnek szóba, úgyhogy hát annyiban részt vettem, igen, hogy nekem kell briefelnem a location managert, hogy mit keresünk, de aztán az elég gyorsan eldőlt. Én a BÁV-ba forgattam pont a Budapest Noir-hoz dolgokat, és akkor én ezt javasoltam Assamon a legelső körben is, hogy
és akkor a BÁV épületében rendeztétek be a szülészeti klinikát?
Hát gyakorlatilag igen, mindent, ami a kórházhoz tartozott. Tehát a bécsi klinikához, ahol a film nagy része játszódik, kivéve a kórtermeket, mert ott nem találtunk olyan nagy helyiségeket, és az egy műtermi díszlet.
Aki már megnézi a filmet, az fog majd a végén látni egy elég nagy folyami hajót. Abból mennyi a valóság és mennyi a VFX? Tényleg hajón forgattatok, vagy ott van csalás?
Hajón forgattunk, ugye van egy ilyen gőzös, tehát ilyen keréklapátos hajó van Magyarországon, a Kisfaludi nevű hajó, ami a Balatonon parkolt akkor, és aztán azt is számolgattuk, hogy ezt a Dunára elhozni mennyi pénz lett volna, de végül úgy döntöttünk, hogy Keszthelyen fogjuk megcsinálni ezt a kikötő részt, és hát abban azért belenyúlt a VFX nyilván sokat, de mondjuk egy mólót építettünk meg, valamennyit ki kellett kotorni a Balatonból is, hogy oda be tudjon állni a hajó, szóval hogy volt rákészültség, ráadásul időjárás is így ellenünk volt, tehát hogy ott nagyon ilyen esős napok lettek, amire odaért a stáb, és volt drón felvétel, stb. Tehát annak azért volt egy hetes előkészületelem, amíg az a helyszín összeáll.
Számomra nem evidens, hogy a látványtervezőnek ott kell lennie a forgatáson. Ott kell lennie?
Hát kell lenni, talán nem kell, mivel hogy van egy stand-by art director, akinek az a dolga, hogy a napi improvizatív, van felmerülő ilyen problémákat, igényeket megugorja, mi pedig már párhuzamosan készítjük elő a következő helyszíneket, ahova jön a stáb, de azért minden olyan pillanatban ott vagyok, amikor mondjuk egy új helyszín, egyrészt van egy díszletátvétel, tehát hogy minden helyszínt átadunk az operatőrnek és a rendezőnek, másrészt, hogyha van valami komplikáltabb dolog, vagy bonyolult dolog, azért én szeretek ott lenni addig, amíg beforog a helyszín. Nyilván, hogyha megvan a legtágabb kép, és megvan minden irány egy helyszínen, akkor fölöslegessé válok, mert akkor már a standby dolga az, hogy minden úgy is maradjon, de ha egyszer láttuk, akkor az utána gyakorlatilag le van ütve, hogy annak olyannak kell lenni, és akkor az már nem az én dolgom, hogy ott visszarendeződjön minden. De azért szeretek ott lenni, mert ha ott vagyok, lehet, hogy semmi szükség rám, de ha nem vagyok ott, akkor általában betolnak egy rózsaszín elefántot a háttérbe, és azt nem szeretem.
De mondasz konkrét példát ilyen last minute problémára, amikor már ott voltak konkrétan a forgatási napon, és valamit nagyon meg kellett oldani.
Az alapvető probléma az nyilván az, hogy koncepció szintjén eléggé átbeszéltek, és nyilván meghatározottak azok az irányok, helyszínek, stb., hogy mit kell tudjon, de azért az alkotók, a rendező, az operatőr az mindig hajlamos valamit improvizálni, valamit megváltoztatni menet közben, és van olyan, hogy mi megcsinálunk egy utcaszakaszt jó sok pénzért, és ők kitalálják, hogy nem arra akarnak látni, mégse ezért, azért, amazért. És akkor avval is menni kell tudni, hogy ne vesszen el az egyrészt, amit oda vittünk, másrészt, hogy az, amit hova átfordultak és kitalálták, hogy akkor ők most arra látnak, hogy az pedig feljöjjön arra a színvonalra, amin mi szántunk, ezek nagyon bosszantók, de hogy ez egy teljesen ilyen valid helyzet, és igazából ez minden filmnél, minden alkotóval egy picit máshogy történik, valahogy jó van, hogy rosszabb, de az nagyon ritka, hogy arra nem kell készülni. Tehát mindig van egy ilyen egyismeretlenes egyenlet, ami jöhet. Van, hogy valami történik a színésszel, és mondjuk megváltozik a gyártási terv, és egy olyan helyszínt kell előrébb hozni, amivel még nem vagyunk meg. Elkezdenek cserélődni, ez ugye egy ilyen dominót indít el, amikor elvesztünk egy helyszínt, és nincs már olyan sok idő egy újat találni, és kitalálni valami mást. Szóval sok-sok ilyen dolog van, amivel így menni kell tudni, és egy nagy filmnél mondjuk, ahol van 50-60 helyszín is adott esetben, és a legtöbb, amit forgatnak egy helyen, az mondjuk 3 nap, és azért ilyen 2-3 naponta váltunk, tehát mindig van valami probléma is, ami menet közben, bár akármennyire jól van a logisztikázás, vagy a tervezés kitalálva, valami mindig történik, tehát hogy ugye ez azért egy, nem tudom, 8-7-es periódusban csak redukálható ilyen rizikófaktor, de nem kikerülhető.
A szemüvesz kapcsán még arra vagyok kíváncsi, hogy ezt már elmondtuk, hogy a 19. század 40-es éveiben játszódik, és például tele van ilyen orvosi szakeszközökkel, meg különféle használati tárgyakkal, hogy ez, amikor ez már majdnem 2 évszázada történt, két évszázados tárgyakat kell felhasználni, ilyenkor mi az egyszerűbb út? Mindent utána gyártani, vagy múzeumoknál kilincselni?
Hát a múzeumok nem nagyon adják oda, főleg a legszebb dolgokat. Tehát valamit legyártottunk egyszerűen azért, mert ezek mondjuk részből voltak, mi nem részből gyártottuk, de részhatásúnak gyártottuk. Valószínűleg egyszerűbb azokat a dolgokat, amik sokszor, tehát mondjuk orvosi eszközöket azért gyártottunk, mert ezek sokszor szerepeltek a filmben, és egyszerűen jobb a saját cuccunk, dolgokkal dolgozni, ami duplikált esetleg, és ha megsérül, se kell. Minden, ami muzeális, azt nyilván biztosítani kell, az arra máshogy kell vigyázni, és itt mindig a költség a szempont, hogy nyilván költséghatékonyak legyünk. Másrészt, hogy így jól lehessen kezelni, hogy egy színész a kezébe veszi, akkor neki ne arra kelljen figyelnie, hogy ez, hogyha leéti, akkor több százezer forint. Úgyhogy igazából ez, de azért volt már olyan filmben sok dolgot hoztunk el múzeumból is, mert ha odaadják, akkor...
Ez melyik volt? Melyik filmet nézzük? Drága cuccok.
Ja, hát például Budapest Noirban találtunk egy múzeumot, ami Boiler Múzeum Magyarországon, és ők nagyon nyitottak voltak, ránk nagyon örültek, hogy ezeket a mindenféle vízmelegítő dolgokat valaki érdeklődik egyáltalán iránta, és ez nagyon jó volt, mert tele tudtuk rakni a filmet ilyen autentikus tárgyakkal.
Hát meggondolom, ugye az a 20. század 30-as éveiben játszódik, azért olyan eredeti tárgyakat jóval könnyebb találni, gondolom, mint egy szemmel vesz korabelit.
Igen, bár minden van, tehát hogy azért nagyon sok mindent láttunk, amit sajnáltunk, hogy nem hozhatunk el, hogy pont a Sotén van ilyen orvosi múzeum, ahol nagyon szép dolgok voltak, de például a szülőszék olyan nem volt, amit mi szerettünk volna, és azt mondjuk legyártottuk, és az jó is, hogy legyártottuk, mert így pont olyan lehet, mint amilyenre mi gondolunk. Mi inkább egy viktoriánus referenciát, több viktoriánus referenciából gyúrtunk össze egyet, ami egy picit azért ilyen ijesztőbb.
Hogyha most egy szigorú történés szemmel nézem, akkor csalás is nem viktoriánus korabeli dolgot behozni a Bécs 40-es éveiből.
Igen, bár tehát furcsa, mert szerintem a látványtervezők sokkal szőrszál hasogatóbban állnak a dolgokhoz, tehát engem még mindig jóval inkább zavar egy zsanér, amit szerintem nincs ez a néző, aki megfigyel egy filmben, hogy egy ajtónak a zsanérje az mennyire korabeli, vagy egy kilincs, de néha engem ezek azért zavarnak. Valahol mindig spórolni kell, és akkor tehát azok a filmek tudnak nagyon részletgazdag, szép látványt csinálni, amik megtehetik, hogy akár összevásároljanak eredeti tárgyakat.
Most nem akarom itt varázstalanítani a szemmel vesz, de mondasz egy konkrét példát, amikor csaltál, amikor olyan nem tudom, vizuális elem tárgy van benne, amiről pontosan tudtad, hogy
ajaj. Azért az mindenhol van olyan. Ugye mi mindent imitálunk, tehát hogy azért ha valami márványból van, azt nekünk elég úgy festeni, nem fogjuk márványból megcsinálni, és azért általában fát használunk, és azért nagyon sok, tehát például a boncasztalok azok, tehát anyaghasználatban minden ilyen dolog az kamu. A nagyobb probléma az, hogy most már olyan tűéles a kép, hogy azért az, ami a látványban a tradíció, amit még el lehetett kamuzni mondjuk 20 éve, azt már nem lehet elkamuzni, mert egyszerűen olyan felbontásba látja az ember, hogy az lebukik, és ezt azért, hogy mondjam, a régi vágású filmesek kevésbé értik, mert ahhoz vannak szokva, hogy az jó, úgy majd világítjuk így, úgy amúgy, de szerintem ma már nagyon-nagyon látszik, már csak azért is, mert a Netflixen, vagy nem tudom, minden kosztümös sorozatban olyan magas a mérce, tehát hogy már tömegfogyasztásra szánt filmsorozatokban is úgy van kimaxolva ez a tárgykultúra, vagy az a textúra érzet, hogy már ezzel azért úgy viaskodni kell. Csinálunk egy tégla imitációt, azt elhiszi a néző.
Említettük a Budapest Noirt, szerintem jól kibeszéltük a Semmelweis vizualitását, meg tárgyi kultúráját, és hogyha ilyen fantázia kérdést teszek fel, hogy van amúgy olyan történelmi helyszín, amiben tök szívesen elmerülnél egy film kapcsán?
Hajaj, de az biztos, hogy valami sci-fi, de valami olyan, ami nem túl távoli jövő.
Ja, értem, szóval nem a múlt, hanem inkább a jövőt választom.
Igen, mert az lenne, egyrészt olyat nem csináltam, még másrészt ott az a kihívás, hogy nincs nagyon referencia hozzá, tehát szerintem azért a jövőben játszódó filmek a legnehezebbek, mert hozzá nem tudsz mit beemelni, vagyis hát a múltból kell valamit beemelned, vagy a jelenből, de mégis tovább kell gondolnod. Azért a kosztümös filmeknek van bizonyos receptje, tehát egyrészt van egy csomó film, ami előképe lehet a dolgoknak. Vannak kritériumok, limitek, amik mint sportszernehezítések jönnek be, de közben meg szervezik is a látványt, tehát például 19. századi Semmelweis, mondjuk a világítás az adja magát, tehát mivel nem használhattunk elektromos fényt, hanem minden lángérzetű, De azért az például egy óriási halmaz a filmben, ami meghatároz dolgokat, hogy honnan jön a film, akkor vagy természetes, vagy gyertya, vagy pedig olajlámpák, vagy gázvilágítás. De egy skifinél, főleg, hogyha a kliséket el akarja kerülni az ember, akkor jóval nagyobb köröket fut.
Úgy indítottam a beszélgetést, hogy határtalan fantáziája legyen a látványtervezőnek, hát a skifinél akkor azt kihasználhatja.
Igen, de közben ott is vannak szabályok, tehát hogy mondjuk eklatáns példa a Blade Runner, ami ugye végül is az Art Deco-t ötvözi valami brutalizmussal, és egy teljesen új világot hoz létre, miközben abban minden ismerős. Ennek a szabályrendszerét a legizgalmasabb kitalálni, hogy mire épp, mik az alapok, hogy mikre épít.
Én amikor felírtam magamnak, ahol tényleg a fantáziának nehéz határt szabni, az viszonylag kevésbé ismert rövid filmet, de én azt nagyon szeretem, amit a Peter Strickland-el csináltatok egy horror antológiában.
Igen,
és
igen.
És ilyen csodatos mesevilágot álmodtál. Segíts a cím, ez a Field Guide to Evil.
Igen, ez azon belül volt ez ugye egy sketch film. Ugye az volt a feladat, hogy folklór történeteket kellett csinálni, és azért itt muszáj megjegyezni, hogy ez azért a Peterből jön erősen az a világ. Van egy film, a Fekete Narcisz.
A Michael Powell, igen, Emily Pressburgernek.
Ami ugye ilyen backdropokkal operál végig, és ő ahhoz nagyon vonzódott, ahhoz a látványhoz, és egy picit azt az érzetet szerettük volna, ami ilyen kicsit ilyen vállaltam műtermi feeling, mert abban van valami ilyen bajós. És az például egy nagyon izgalmas dolog volt, mert nem arra kellett figyelni, hogy simán bemehettünk a Fawlty backlotba ilyen medieval díszletek közé, amik azért egy picit ilyen mesejátékszerűek lettek, de mivel ez egy mese, horror mese volt, ezért ez jól működött.
És hát iszonyúan élénk színekkel dolgoztatok, minden nagyon dús volt, azt így egyszerűen jó volt nézni, arra.
Igen, az mindannyiunknak jó volt egyszerűen, és hát ha valami, akkor arra tényleg nem volt semmi pénz, tehát hogy arra emlékszem, hogy...
Ez nem látszik rajta, mert hogy igen, jól néz ki.
Jól néz ki, igen. A Győri Márk volt az operatőr, az egy jó projekt volt, mert jó értelemben az én amatőr filmes éveimet idéztem, amikor még mindenki szerelemből belehozza az ötleteket, meg otthonról a cuccait, és egy nagyon jó csapat volt.
Még egyszer elmondom a címét, Field Guide to Evil, szerintem ez biztos elérhető valamelyik streaming legalábbis.
Szerintem is, igen.
De akkor most hagyd mondják rögtön egy ellenpéldát. Most beszéltünk az ilyen skifiről, fantasyról, meséről, és ehhez képest te dolgoztál a Bujék című, hívjuk mondjuk romantikus komédiának, ami nagyjából egy helyszínen játszódik, egy hát mondjuk egy ilyen felső középosztálybeli budapesti polgárnak az ilyen IKEA-s lakásában. Szóval igazából semmi extravagancia, semmi szokatlan. Egy ilyen munkában te megtalálod az izgalmat, vagy I'm doing it for the money?
Nem, arra emlékszem, hogy amikor először mentem ugye a Goda Krisztával találkozni, akkor az volt a fejemben, hogy az lesz az első kérdésem, hogy miért akarja ez, mert ez egy remake, ez a film, hozzá egy sikeres filmnek a remake-e, amit egyébként a világon mindenhol megcsináltak, és akkor ezt szerettem volna megkérdezni tőle, hogy ő miért akarja megcsinálni, de aztán rájöttem, hogy úgyse tud olyat mondani, ami engem közelebb visz ahhoz, hogy meg akarja csinálni, illetve hogy megcsinálja. Szeretem magam kipróbálni olyan dolgokban, amiket meg nem csináltam, az több izgalmat rejt, és itt viszonylag szabad kezet kaptunk, elég nagy szabad kezet kaptunk. Azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy itt menet közben, tehát a Nagy Andrissal kezdtük, és ő a forgatás előtt kiszállt a filmből, vagy gyakorlatilag egy héttel a forgatás előtt bejött egy másik operatőr, a Szecsalom Martin. Mi addig egy teljesen másik világítás koncepcióra dolgoztunk, tehát ez egy műtermi, nagy műtermi díszlet volt, ennek a mennyezete ilyen sírendszeren húzogatható, tologatható mennyezeti rendszere volt, amitől az új operatőr teljes egészében megvált, és egy teljesen másik világítás koncepcióval jött be a filmbe. Valószínűleg az Andris is ezért ment el, mert mást gondolt arról, hogy kéne ezt a díszletet világítani, ami egy picit megváltoztatta az egész érzetét ennek a szetnek, mert azért nyilván ez egy egyedülálló nő, valahol mi az Újlipótvárosba képzeltük el, és ha ennyit látunk a lakásából, akkor aztán egy kicsit grandiózus, és elemeltebb, de nagyon sikeres volt a film, úgyhogy igazából szavam nem lehet. Jól éreztük magunkat, tehát hogy a Krisztával nagyon kényelmes volt dolgozni. Tehát ez egy nagy műtermi díszlet volt, amíg ilyen feladatokban így el lehet veszni, addig igazából nekem az majdhogy nem mindegy, hogy mi a film, az én egy picit úgy fogom fel magam, mint taxisofőr, aki elvisz mindenkit a megadott címre egy kényelmes autóban, és hogyha balesetmentesen oda találok, akkor mindenki örül. Nagyon sokszor nem az dönt nálam, hogy melyik filmhez hogy lenne kedvem, mert azért itthon nincs akkora diverzitás, hogy így válogassak. Néha az van, hogy örülök, hogy van egy film, amit csinálhatok, és nem akarok képmutató lenni, nagyban dönt az, hogy financiálisan mi történik, nem azért, hogy mennyit keresek, bár ez is egy szempont, nyilván van egy családom, de az, hogy mennyi van a filmre, tehát hogy mit lehet csinálni, hogy van ott értelme egy látványtervezőnek, vagy nincs.
Ugye mondtam így némileg gonoszul, hogy ilyen ikásan berendezett lakás. Igazából én csak erre akarok rákérdezni, hogyha egy ilyen típusú feladat van, akkor egy látványtervező tényleg elmegy az IKEA-ba, vagy hasonlólag berendező áruzák, vagy?
Hát azért az nem IKEA-s volt egyébként, az inkább egy ilyen mid-century Bauhaus dolog volt, tehát hogy ott például a konyha bútort, azt legyártottuk. Volt a kihívásunk, hogy egy nőnek a környezetét kellett megcsinálni, és azért kellettek olyan feminin principiumok a konyha fali dekortól kezdve a fürdőszobán át, amiben valahogy meg kellett találnom magam. De sokat dolgoztunk vele, szóval, és hát ráadásul azt még ugye hangolgattuk. Ott alapvetően az a nehéz abban a film, hogy végig egy asztalnál ülnek és esznek. Nagyon ritkán mennek ide-oda-amoda, de mégis volt egy dramaturgiai helyrajza mindennek, hogy mit kell tudnia. Ilyenkor az a nehéz, hogyha egy helyszínes a film, hogy így ne unja el a néző azt a lakást. Ami nem tudom, hogy sikerült, de hát megnézték rengetegen. Azt hiszem nem is nézték meg olyan filmet, amiben én dolgoztam ennyien.
Tényleg kell, hogy nem néztem utána, de én is arra tippelnék, hogy a
iszonyú sikeres volt.
A Toxikomára emlékszem, az ilyen 100 és 110 ezer között volt a mozikban, és a Bújék ennél többet termelt. Több
igen, azt tudom, hogy féltem, hogy egy ilyen remake-nél össze lesz hasonlítva, rengetegen megnézték.
Ha már kiejtettem a Toxikoma címét, ott összevettem egy ilyen furcsa egybeesést, hogy az egy című szkifidet, Lipót mezőn forgattad a már bezárt idegszanatérium épületében, és ha jól emlékszem, akkor Szabó Győző oda feküdt be.
Én a Svábhegyen forgattam a tüdőszanatóriumban az én filmet, amit most már pont lebontottak, és ott valami hotel épül.
Hát akkor igen.
De forgattam a Lipót mezőn, a Mátyási Áronnak volt egy karinti adaptációja, és azt viszont ott forgattuk, úgyhogy ott is voltam egy pár hetet egyedül, ahogy csapkodtak az ablakok, akkor már kihalt elmegyógyintézetben. Oda nem lehetett már visszamenni, mert az már életveszélyes volt, és akkor igazából volt egy pont, amikor ezt így elfogadtuk, hogy ez nem lehet pont az, de mivel ez ugye a 2000-es évek elején játszódik, és azért a magyar közállapotok, egészségügyi közállapotok akkor se voltak úgymond szofisztikáltak, ezért igazából csak egy lepattant kórházat kerestünk, ami üres.
Hát olyat könnyen találtok.
Igen, igen, és akkor ezt megtaláltuk, és ez még rá is erősítettünk egy picit.
Toxikomanál az segítette a munkádat, vagy inkább bonyolította, hogy ott ugye a Szabó Győző, hogy az ő regényéből készült, az ő személyes élményeiből, és ugye producerként, ha jól tudom, azért ott volt a forgatásokon is, és ugye azokat a helyszíneket teremtetted újra, ahol ő feküdt, ahol ő jött le a drogról. Hogy ő így sokat hozzászólt a díszletekhez? Így volt, úgy volt?
Bele nem szólt. Volt egy pár dolog, amiben kikértük a véleményét. Egyrészt érdekelt a helyrajza, ahogy ő emlékszik a dolgokra, másrészt ismertem ezt az osztályt, mert nekem is volt olyan barátom, akit én látogattam ott. Igen, voltak kérdéseink, amiket neki is, meg a Csernosnak is elküldtünk. Többé-kevésbé meg lettek válaszolva. De azért nyilván egy ponton túl az csak egy támpont.
Csak a Csernus doktor is közleműködő volt, mesélt a régi helyrajzról.
Én közvetlenül nem kontaktáltam vele, de az asszisztensemet elküldte a francba. Amikor feltettük a kérdéseket neki, igen.
Hát akkor hozta azt, amit nem tudom, az ember.
Azt hozta, igen, utána kérte, és a Szurdi Uci volt, aki kérte is, hogy ne kelljen többet vele beszélni, mert nagyon fél tőle, de pedig csak olyasmiket kérdeztünk, hogy milyen cigit szívott, és hogy de nagyon vehemens lett ettől. De jól sikerült, szóval szerintem ő is megbarátkozott a filmen a végén.
Semmelweisnél említetted, hogy ott neked egy fontos vizuális kötőanyag volt a kosz. Ugye belegondolva, az a toxikománál ez még hangsúlyosabb, nem? Az emlékeim alapján az tényleg nagyon ilyen leharcolt, lepukkant kórtermekre emlékszek.
Igen, hát nyilván az egész drogos légkör, abban kell legyen valami visszataszító. Vizuálisan is, a dealer lakása volt azt hiszem a kedvenc helyszínem, mert az, ott tényleg mi kinyitottunk egy olyan lakást a MÁV telepen, amit kilakoltattak valakit, és egyszerűen be volt zárva, és az tényleg úgy megmaradt, ahogy volt, és keveset kellett hozzátenni. Hát nem is az volt a nehéz, talán az, hogy 2000 az nem volt olyan távol, hogy már még mindenki talán emlékszik rá, és inkább az a nehéz, amikor ki kell szedni dolgokat, amik még nem voltak akkor, illetve hogy mi azok, amit viszont be kell hozni, mert már nincsenek, és akkor ez ugye nagy gyűjtés volt, hogy mivel lehet ezt erősíteni, hogy olyan csoki tegyen az egyik szereplő, ami már nincs, de akkor volt, vagy hogy olyan plakátok legyenek az utcán. Tehát, hogy valahogy ezt a 2000-es éveknek volt egy ilyen lepattantsága eleve, még nem volt olyan kacsalábon forgó a város sem, és azért sok minden volt, amiben ez meg tudott jelenni. Emlékszem, hogy az ilyen nagyon nagy sikerélmény volt, amikor az Ecserin ilyen nylon zacskókat ebből az időből megkaparintottunk, stb. Szóval, hogy ilyen erre törekedtünk.
Lett benned ilyen nosztalgia, mert a 2000-es évek legeleje akkor volt kb. 20 éves?
Igen.
Ez jó érzés volt újra teremteni, nem?
Igen, bár én akkor ugyanazt éreztem, tehát hogy azért örülök, hogy azon már túl vagyunk, de vicces volt, igen, amikor odaraktunk egy ilyen szekrényre, egy Tetriszt, vagy egy Walkman-t, vagy egy Discman-t, ilyesmik, szóval, hogy ezeket a tárgyakat így átnézni, meg a telefonok, mindig a technikában lehet nagyon így kalibrálni a kort, úgyhogy...
Tényleg, igen, most így belegondolva, egy filmnél a telefonnal nagyon könnyen be lehet lőni.
Igen. Autók meg a technika az, ami a leggyorsabban, illetve hát a grafika még az, amiben így bele tudunk menekülni, főleg ha nincs sok pénz, mert a grafika is nagyon erős lenyomata egykornak.
Mire gondolsz, a feliratok?
Mindenhez grafikus kell nekünk. Tehát a plakátok, képek, csomagolások, dobozok, feliratok, uh-huh. ezek azért elég erősen változnak ilyen 10-20 évenként.
A Cicaverzum filmben is dolgoztál, és az is kijött most ősszel. Ott tök érdekes, hogy erről még nem beszéltünk, de hogy a látványtervező, főleg, hogy nem tudom, valakinek az otthonát rendezi be, találja ki, álmodja meg, akkor a legjobb, hogyha az valahogy ugye a személyiségét is visszaadja, aki ott lakik, ugye a hangulatot erősíti. Mesélsz arról, hogy ugye a Cicaverzumnak Fanny a főszereplője, egy 30-as építészlány, aki ilyen gyerekkori traumák miatt ugye képtelen romantikus kapcsolatra, az egy kicsit ilyen elvarázsolt lány, hogy ezt hogyan raktátok bele a lakásba ezeket a személyiségjegyeket?
Ez egy nagyon élvezetes film volt, mert mint egy élvezetes volt csinálni, azt... azzal együtt, hogy embertelenül kevés pénz volt rá, tehát hogy majdnem, hogy diszfunkcionálisan tud ilyenkor egy látványtervező, tehát meg van kötve nagyon a keze, mert nagyjából az elsődleges funkciója az, hogy így ugye a Rozi első filmes, bár már csinált rövid filmeket, de hogy valahogy a földre vissza legyenek rángatva az alkotók, akiknek egyébként nagyon jó és szép álmaik vannak, de hát ennyire kevés pénzből ugye arra kell figyelni, hogy így ne az legyen, hogy így túlvállalja magát a film vizuálisan. Úgyhogy velük nagyon sokáig ment a matek, hogy legyen ennek a filmnek olyan látványa, hogy ne érződjön rajta az, hogy ennyire kevés pénz van rá, és tök jól kooperáltunk. Színek voltak azt hiszem először meghatározva, tehát azokat szétosztottuk, ezek a színek így a Mihály és a Fáni ugye egymás mellett laknak, és akkor ez két lakás, ami valahogy reflektál egymásra, és valahogy atmoszférájában össze is kapaszkodik, de közben így szétszedi őket, és akkor igazából én nagyon... azt pártoltam, hogy erre a két lakásra költsük el a legtöbb pénzt, mert itt játszódik a film nagy százaléka, és akkor nagyon sokáig kerestük, hogy tudnánk ezt egybe tartani, hogy ne külön helyeken legyenek a lakások, hanem tényleg egymás mellett, és végül egy ilyen csodával határos módon megtaláltuk őket, úgyhogy ott mind a két helyen laktak, csak az egyiket éppen tatarozni készültek, a másikba meg valaki úgy lakott, hogy megengedhette magának, hogy kiköltözzön néhány hétre, és akkor onnantól, hogy ezek megvoltak igazából, hát ilyen nagyon sok leleménnyel, de valahogy megugrottuk, hogy ez jól nézzen ki. Ahhoz, ilyenkor azért azt muszáj kimondani, hogy ez egy jó operatőr nélkül nem tud megtörténni. Tehát, hogy itt nagyon sok handicap volt, ami a Kristóf nélkül, a MDR Kristóf nélkül így nem működtek volna. Ilyenkor nagyon, nagyon össze kell kapaszkodni, hogy ne bukjunk le, úgyhogy ez igazából az ő, főleg az ő érdeme, hogy ez ilyen jól néz ki.
És a Cica Verzum rajongók melyik kerületbe menjenek, melyik utcát? Úgy emlékszem, hogy ennek a háznak a külső része, segíts a birtokháborításra akarok
ja, rábenni. Már a külsője máshol van.
Ó, az már csalás igen, akkor, igen. Mert az is megragad bennem, hogy a egyedi.
Igen, egy pár házzal odébb van, most meg nem mondom, hogy melyik utcában van ez, de valahol Budán a hegyen találtuk meg egy valakinek az ismerőse. Valami miatt nagyon nyitott volt erre az egészre, és az igazából ez egy olyan ház volt, ahol majdnem ilyen kommunálisan voltak a lakók, mert aztán mindenki most szociológus volt a házban, vagy valami ilyesmi. Tudom, szuper jó fejek voltak, szóval ez nem szokás azért ilyen magánházaknál, és egyébként ebben a stábban is mindenki nagyon-nagyon jó vibe-ba vett részt. Szerintem volt egy ilyen szerencsés csillagzat, hogy ez így megtörténhetett, azért arra nem buzdítanék senkit, hogy ebben a budgettel olyan nagyot álmodjon, mert én már rég csináltam kevés pénzből, mármint ennyire kevés pénzből filmet, és azért nagyon sokszor éreztem, hogy ez kitolás azokkal, akik pályakezdők, mert olyan, mintha megtörténhetne, amit szeretnének, de igazából, és ugyanazon a platformon versenyeznek, mint minden film, mert amikor a néző nézi, akkor nem nincs kiírva, hogy ez mennyiből készült, és azt hiszi, hogy én is ennél jobbat tudnék, vagy nem tudom, csodával határos. Tehát arra kifejezetten büszke vagyok, nem csak a mi munkánkra, hanem az egész filmre, mert ez nagyon sok szeretetből lett olyan, amilyen.
Mondjuk is el, ugye a Cica Verzum az az inkubátor program támogatásával, aminek azt hiszem jelenleg 120 millió a gyártási támogatása, ami meg a Semmelweis, az meg több mint 2 milliárd gyártási támogatás.
Ami egyébként európai viszonylatban, de sem számít nagy költségvetésnek, mármint a Semmelweis, az azért tehát mondjuk egy ilyen Ridley Scott perspektívából az a low budget, a 120 millió meg olyan, hogy már nem tudom, Berlinbe egy doksit nem engednek el ennyiből. Én azt mondanám, hogy azért ma már egy film, hogyha kell bele látványtervező, ha van értelme, hogy legyen benne látványtervező, magyarul a látvány bármilyen szinten szempont a filmben, azért az egy milliárdos költségvetésnél kezdődik, és ez egyszerűen azért van, mert ez egy ilyen műfaj, itt, hogy mondjam, semmi se lesz attól rosszabb, mert van rá még pénz, hanem minél jó. Tehát a látvány az pont egy olyan szegmens, ami attól javul, hogy minél több pénzt költhetünk.
Most mondok pár ilyen furcsa apróságot a Cica Verzumból, ugye tele van ilyen, akár még a háttérben is ilyen furcsaságok, hogy az egész film is egy ilyen furcsa lány története. Miért van tele szobanövényekkel Polgár Csaba lakása? Ez bennem nem, valamiért tökre megragadt, hogy tele van növények.
Hát ennek van ott egy, ez maga a könyvben, mint írói koncepció volt, hogy ő szobanövényeket gondoz.
Ez a szenvedélye.
Ez a szenvedélye, igen, ezt a Kemény Zsófinak kéne feltenni, mivel ez ugye magának való csávó, vagy valami titokzatossága van, de közben mégis valami humánus benyomást kell tenni, ezt gondolom ez, azzal is sokat küszködtünk, hogy ez hogy legyen egy ilyen dzsungel, nyilván ezt még lehetett volna hova turbozni, de aztán a Petráik, az Iványi Petráik valahogy kilobbizták, hogy valaki beszponzorálja, és most nem akarok hülyeséget mondani, csak azért nem merem megnevezni, hogy ki, de valakik beszponzorálták növényekkel, és kaptunk.
Valamelyik kertészet?
Valamelyik, igen, kertészet, és most biztos le leszek szúrva, vagy nem mondom be, mert nem tudom, és inkább nem akarok rosszat mondani.
Neki keresse meg a stáblistát,
igen,
meg a
gondom igen, rajta. Igen, ott van, és tőlük nagyon sok növényt hozhattunk, és locsolgatni kellett, mert az ugye nyár volt, és több hónapon keresztül ott életbe kellett tartania. Több héten keresztül, bocsánat, azért hónapok nem voltak forgatni.
Egy ilyen mikrobudget filmnek gondolom, te is locsolgatod.
Ja, persze, sok tárgya a Fáni lakásában az én otthonomból jött, és egyébként nem minden filmbe vinném el.
Egy látványtervezőnek mennyire van így az utolsó részletig kitalálva a saját otthona? Most nem tudom, hogyha valaki elmegy, akkor szerinted így észleli, hogy itt valaki olyan lakik, akinek ez a munkája.
Hát valószínűleg valamit észrevesz, mert elég eklektikus és zsúfolt, és ráadásul nekem vannak nyilván ilyen mániáim, amik elég sok mindent gyűjtök, vagy halmozok. Hát nyilván ilyen szakmai ártól, mert sok bolha piacon, meg régiségkereskedésben, meg itt-ottam ott mászkálok, és azért vannak dolgok, amikre már így rááll a szemem. Tehát, hogy én napi szinten nézek ilyen online dolgokat, és hogyha valamit látok, ami ritka, vagy meg kell venni, akkor is megveszem, ha most még nem kell egy filmbe, mert előbb-utóbb fog kelleni. Ráadásul van most már egy irodám, ahol ezeket gyűjtöm, és...
De nem vagy hoarder, remélem.
Mi?
Hoarder, tudok, kényszeresen gyűjt.
Hát valami vagyok. Valami vagyok, például tehát van egy lámpamániám, a lámpákra nagyon rá vagyok kattam, mert azt, amikor kell, akkor nagyon nehéz begyűjteni. Például ernyős lámpák azok így nagyon fogynak. A mai dizájn nem a felé hajt, és hogyha látok olyan ernyős lámpát, ami tetszik, és jó árban van, akkor azt tuti megveszem. De nekem van például Wunderkammerem is, ahol koponyák vannak, meg naturáliák, és azok, tehát taxidermiát is nagyon szeretem, egy csomó ilyen dolog van nálunk, ami azért
a lehet, hogy...
Hát egy ilyen vitrínben, egy ilyen nagy szekrényben, aha. Aminek annyira nem érül a családom, amikor hazaviszek egy kitömött állatot, de már megszokták, igen.
A forgatásokról visszahoz a számodra kedves tárgyakat, ilyen emléknek?
Van olyan, ami valami miatt igen, így fontos. Inkább az, hogy ha így menne a kukába, vagy kidobnák, akkor lehet, hogy azért egy-két dolgot el szoktam rakni, de azért alapvetően nem az van egy ilyen film végén, hogy aki kapja marja, tehát hogy nyilván, ami nagyon sok pénzbe kerül, azokat le is adjuk az NFI-hez, tehát hogy az azért a magyar filmgyártás kelléktárába kerül. Boncasztalokat egyébként se tudnám otthon tárolni.
Filmjeiből én mit vennék haza? Azokat a lepkéket adjuk a Burgundiból. Ezek nagyon szépen kivannak rá itt vitrínben.
De azok béreltek voltak, azokat hát ez... a Természettudományi Múzeumból hoztuk, és azokat nekem is nagyon tetszettek meg, de hát oda kell menni, mert ott irgalmatlan mennyiség van, nagyon szép dolgok, ilyen preparátumon.
Csak hogy adjunk egy ilyen szép keretes szerkezetet, ugye az elején beszéltünk kicsit a Gyuko Burgundiról. Én például a DVD-nél van egy, az megjelent DVD-n Blu-ray-en, és ott láttam egy ilyen fotósorozatot, hogy tényleg ilyen teljesen sivár szobákat rendeztetek be, nagyon, hát ilyen érzéki, hogy a Peter Sikrent filmek mind olyan érzékiek, és hogy ez a te díszleteidbe is erre rácsatlakoztál, hogy mesélsz kicsit arról, hogy hol volt ez a ház Magyarországon, és hogy azokból a kopár szobákból hogy lettek ezek a terek, én mindent igazából meg akartam tapintani.
Uh-huh. Hát ez Leányfalun forgott, a Szorgvillában, amiben egyébként Kádár Jánosnak volt az egyik ilyen ingatlanja, mármint amiben ő nyaralgatott olykor-olykor. És ez ilyen építészetileg ilyen elég eklektikus, kicsit ilyen hibrid torszülött volt, tehát hogy se ez nem volt igazán, se az nem, ráadásul valami miatt műemléknek is számít, tehát ilyenkor vannak megkötések, hogy nyúlhatunk hozzá, de ott be volt omolva a mennyezet, áztak a falak, és... De valahogy mégis az atmoszférája, főleg a külsejének, a háznak, meg szóval valami ilyet kerestünk, ami olyan kortalan, és egy kicsit olyan, vagy legalábbis olyan, szerintem abban a filmben egy picit így a 70-es és az 50-es évek vannak valahogy így összemixelve, és hát nem volt rá sok pénz, viszont szabad kezet kaptunk, az egyetlen ilyen nagyon konkrét instrukciója Peternek az volt, hogy nem lehet semmi maszkulin a terekben. Ez egy ilyen jó kiinduló pont volt, vele nagyon érdekes együtt dolgozni, mert hogy inkább igent meg nemeket mond dolgokra, és aztán egy idő után megtanulja az ember, hogy mi az, amit nem szeret, és utána nagyon könnyű már kedvébe járni, de azért az a film, az nagyon sok lelemény is kellett, ott a tapétákban van menekülve, meg hát van ott igazából a színek, a megemlített, tehát a scriptben megemlített lepkék, rovaroknak tehát azokat legyűjtöttük a latin nevekből, hogy ezek milyen élőlények, és azoknak a mintáit, színeit turboztuk föl aztán a filmben, szóval hogy azt akartuk, hogy egy ilyen, ez a rovar világ.
Ilyen tök színes.
Igen, amiben van valami, egyszerre valami ilyen nagyon naturalis, plastikus, de közben meg valahogy olyan konstruált is, vagy olyan tervezett is, hogy ez valahogy így visszaköszönjön.
Jól emlékszem, úgy kezdődik a Gyurko Burgundy, hogy egy nagyon szép, ilyen melankolikus édeszenére biciklizik az egyik főszereplő, ilyen gyönyörű erdőben. És csak erről jutott eszembe, hogy ugye eddig mindig épített díszletekről beszéltünk. Van olyan filmed, nekem most semmit eszembe, ami nagyjából a természetben játszódik, vagy hogyha nincs, hogyha van egy film, ami egy medve és egy vadász csatájáról szól az erdőben, akkor milyen feladatod?
Ott is lehet találni azért ezt, hát akkor oda viszek egy óriás kidőlt fát, ami mohás és vadregényesebbé teszi. Szóval, hogy azért a Duke of Burgundy természetben zajló jeleneteihez is hozzátettünk dolgokat, tehát hogy van egy snit például egy taplógombáról, ami mászik egy dolog, azért az nem úgy történt, hogy azt ott így megtaláltuk, és pont mászott rajta valami. Hát ilyenkor piciket lehet hozzátenni, de szerintem számít az, hogy például annak az első snitje az, hogy ott a pataknál guggol a csaj, és akkor emlékszem, hogy én ott járkáltam körbe, és ilyen gombákat áthoztam, meg vizéket, tehát hogy pici adalékok vannak, a természet is rendezhető egy kicsit, vagy dizájnolható a saját szabályaimban.
Feküdne neked egy ilyen film, forgatnál ilyet, amit tényleg természetben?
Az én elképzelt filmem, amit én szeretnék rendezni, annak nagy százaléka természetben van.
És akkor ott is te átrendeznéd?
Hát igen, az egy ilyen fiktív folklór van ott, tehát igen. Igen, azért bele lenne nyúlva rendesen.
Akkor most adjunk egy dupla keretet ennek a beszélgetésnek itt a legvégén, akkor térjünk vissza erre a Boris Vian feldolgozásra, hogy ugye nagyon régóta dolgozol rajta, ezt már elmondtad. Igazából két része van a kérdésemnek, hogy az elmúlt, nem tudom, 15 évben mikor jártál a legközelebb a megvalósításhoz, és most ahhoz képest hány lépésnyire állsz tőle?
Hát egyszer már majdnem megtörtént, tehát már színészekkel egyeztettünk, már a koprodukciós partnerek megvoltak, és akkor dőlt össze itthon a filmfinanszírozást.
Ja, ez az MMK a megszűnése.
Gyakorlatilag lenullázott minket, akkor én eléggé kivoltam pár évig, tehát akkor gyakorlatilag letettem ezt az ügyet. Azóta újra vásároltuk a jogokat, és új producereim lettek. Azóta lépkedünk előre, most itthon elvérzett a gyártás finanszírozásnál, bár a fejlesztésem még átment.
Jó, hogy beadtad a filmintézethez.
Igen. Úgyhogy most igazából egy ilyen B-ter van, mert hogy ez látszik, hogy ez csak külföldi pénzből fog tudni megmoccani, és azért ilyenkor egy ilyen nagyobb akkumuláció kell. De talán azt remélem, hogy most vagyok legközelebb, mert igazából most úgy állunk, hogy következő lépésig még tudjuk, hogy mi van, és az már, tehát hogy nekünk már csak a pénz hiányzik. Hogyha azt megugorjuk, akkor ez a film meg fog történni. De azért odáig is el kellett jutni, tehát most már van egy forgatókönyvünk, ami szerintem végleges, és a látvány az pedig elég pontosan megvan a fejemben, hogy...
És színészek?
Ez nagy kérdés, hogy milyen nyelven forog, illetve hogy ki a beszálló, itt még azért alakulhatnak. Nekem most az volt a tervem, hogyha ez magyar film, és magyar nyelven forog, akkor már megvolt a kász, de azt lehet, hogy sajnos elveszítem azzal, hogyha ez angolul forog, azért még jó lenne hinni, hogy nem, mert szerintem Magyarországon is nagyon jó színészek vannak. Hát ez addig sajnos nem szabad leütni semmilyen stábtagot, amíg nem dől el, hogy van-e vagy nincs a film.
A látványtervezőként már látod a következő projektet?
Most igen, hát jövőre már így van, már vannak projektek, még nem vagyok kiválasztva, tehát hogy azért nem
szóval nagyon... Most jobban foglak kérdezgetni, hogy mi az.
Egy külföldi horrorfilm. Azt még nem csináltam, és ezért most az arra nagyon szeret. Tehát hogy azt szeretném megkapni, és ezért most...
A távoli jövőddel kapcsolatban, pontosabban a családi jövőddel, mert úgy azt hallottam, hogy van 2-8 éves gyereked. Mit látsz rajtuk? Szerinted te utadat fogják követni? Filmesek akarnak lenni, mert mondtak ilyet?
Valami elhangzott ez ügyben, meglepne, ha azok lennének, de nagyon vizuálisak, az biztos, sokat rajzolnak, és az anyukájuk képzőművészet, múzeumban dolgozik, és a képzőművészet felől jön, úgyhogy van rá sanszuk, de én ezt nem bánom, mert szerintem vannak szépségei is a munkámnak.
Hát én meg azt kívánom, hogy akkor... legközelebb az mondjuk pár éven belül legyen, amikor visszajövünk podcastelni, és akkor már a Boris Vian készítéséről, konkrétan a gyártásáról, a forgatásáról beszélgessünk. Mit szólsz hozzá?
Jó, nagyon köszönöm. Örülnék, ha így lenne.
Akkor minden jót, szia!
Köszönöm a meghívást!